Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét és boldog új évet kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy több generációs kísérletben vizsgálta a valóságérzékelés változását a Média Unió Alapítvány. A kutatás szerint korosztálytól függetlenül bárkit meg lehet téveszteni a mesterséges intelligencia segítségével készített tartalmakkal. Ennek veszélyeire figyelmeztet az alapítvány kampánya, amelyet Kiberpajzs programmal és a Magyar Bankszövetséggel közösen indított. Rozgonyi Ádám kérdezte Kardos Ferencet, a Média Unió ügyvezetőjét.
Erre voltam kíváncsiak, hogy vajon van-e bármiféle összefüggés a korosztályok tájékozottsága terén. És ez a kísérlet azt mutatta meg, hogy valójában nem számít az, hogy ki mennyi időt tölt a digitális térben, ki milyen tapasztalattal rendelkezik, mert azt állapítottuk meg, hogy egyik generációnak sincsen biztos kapaszkodója. Ugyanakkor nem az a célunk, hogy bárkit is riogassunk, vagy pedig elriasszunk a mesterséges intelligencia használatától adott esetben, viszont néhány olyan fontos tanulságot hozott ez a kísérlet, hogy mire érdemes figyelni akkor, amikor mondjuk egy AI által elkészített videót nézünk, vagy fotót, vagy pedig, ami ennél is fontosabb, egy pénzügyi csalás veszélye fenyeget minket, ugyanis a legfrissebb kutatások szerint a pénzügyi szakértőknek már több mint fele találkozott olyan csalási kísérlettel, amiben hathatós szerep jutott a mesterséges intelligenciának.
Ha nem tudjuk kizárni a mesterséges intelligenciának ezt az oldalát, mármint ami a csalásokban is tapasztalható, akkor mit kezdjünk vele? Hogyan lehet a rossz tulajdonságait valahogy kiirtani vagy gátolni annak felhasználását rossz cél érdekében?
Mielőtt erre válaszolnék, egy fél mondat elég hagyd térjek ki arra, hogy ebben a videóban a 10 éves korosztály médiafogyasztási szokásait is vizsgáltuk, illetve az idősebbeket, és hogy a kérdésre válaszoljak, a fiatalabb korosztály olyan árulkodó jeleket keresett ezekben a videókban és képekben, mint például a furcsa textúrákat, szabálytalan árnyékolásokat, furcsa színeket, vagy pedig videók esetében csúsztatásokat a szájmozgás és a hang között. Az idősek azonban inkább a saját tapasztalatukra és az érzékelésükre hagyatkoztak, viszont az volt a tapasztalatunk, hogy a mesterséges intelligencia mindenfajta módszert ki tudott játszani ebben a videóban, és hogy valamilyen általános tanáccsal szolgáljunk, mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy bármennyire is kényelmetlen vagy adott esetben időigényes, minden esetben legalább 2 vagy 3-szor ellenőrizzük azt, hogy amit látunk, az vajon valós-e. Nyilván egy social media felületen feldobott videó esetében erre nem mindig van lehetőség, és természetesen olyan fotók is készülnek, ahol ennek az ellenőrzése bonyolult, sőt adott esetben kivitelezhetetlen, de a legtöbb esetben ezek pusztán a szórakozásunkat szolgálják. Abban az esetben, hogyha itt már pénzügyi, vagy pedig adatvédelmi kockázata van a dolognak, akkor mindenképpen érdemes valamiféle megerősítést kérni ebben az esetben. Több olyan nemzetközi példát hallottunk, hogy egy szimulált online meetingen az egyik nagy vállalatnak a pénzügyi vezetője kapott utasítást egy nagyon-nagyon komoly, tehát dollár milliárdokban mérhető összeg átutalására, amelynél később kiderült, hogy az online meeting valamennyi szereplője AI által generált volt, és annyira valósághű volt ez az egész értekezlet, hogy az adott munkatárs valóban elutalta ezt a hatalmas összeget egy fiktív számlára, amelyet csalók kezeltek. De sajnos olyan esetről is hallottunk, fél évvel ezelőtt még csak a tengeren túlról, de most már a kontinensen is tapasztalható ez, hogy AI segítségével egy adott családtag hangját tudták utánozni telefonhíváson keresztül, így kérve pénzt azonnali utalásra. Ebben az esetben szoktuk javasolni azt, hogy nagyon hasznos lehet egy családi jelszó, amelyet tényleg csak azok ismernek, akik a legfontosabb bizalmi körben vannak, és hogyha ez a szó nem hangzik el a telefonbeszélgetés során, akkor tudhatjuk, hogy csalásról, átverésről van szó.
Hogyha a kampány címét vizsgáljuk, a kulcs te vagy, akkor valóban mi lehetünk azok, akikben végeredményben megbízhatunk, és mindenki mással szemben minimum éljünk valamiféle kételjel, hogyha minket kérnek valamire, tőlünk szeretnének valamit?
Én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy egészséges bizalmatlanság legyen az emberekben ilyenkor. Ugye van néhány olyan információ, amelyek kifejezetten személyesnek minősülnek. Tehát például, hogyha fölhív egy banki ügyintéző, és ő mondjuk jóváhagyási kódot, belépési adatot, PIN kódot kér, vagy pedig arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk, akkor tudnunk kell, hogy biztosan csalásról van szó, mert a bankok ilyen adatokat nem kérnek. Tehát van néhány olyan árulkodójel, amelyeket ismernünk kell, és tudnunk kell, hogy itt most éppen tesztelnek minket, és sajnos, hogyha ezen a teszten elbukunk, akkor ott komoly anyagi kár is tud keletkezni a megtakarításainkban. Ugyanakkor nem akarnánk riogatni senkit, kampányunk során valóban úgy gondoljuk, hogy a kulcs te vagy, vagyis a kulcs az ember, hiszen a banki szoftverek kellő biztonságot jelentenek. Az átverések abból adódnak, hogyha magát a felhasználót tudják a csalók megtéveszteni, és ráveszik ezeknek az adatoknak a kiadására, vagy pedig, ami még rosszabb, ismeretlen program telepítésére, telefonra, számítógépre, amelynek segítségével a bűnözők át tudják venni az irányítást ezeken az eszközökön, és onnantól pillanatok alatt el tudják tüntetni a pénzt a számláról, aminek a visszaszerzése a legtöbb esetben igen bonyolult, és nem is mindig lehetséges. Úgyhogy a mi célunk az az, hogy ezt a tudatosítást erősítsük, egy picit bizalmatlanságot elültetve az emberekbe, de nem megijesztve senkit.
Kardos Ferencet, a Média Unió ügyvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A digitális kereskedelem biztonságának fejlesztése érdekében kötött együttműködési megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Krisán Lászlót, a VOSZ társelnökét, kereskedelmi tagozatának elnökét.
A Covid miatt már akkor megindult az online térnek a térnyerése, amikor még senki nem gondolta ezt nagyon, és ott robbant be igazából az online kereskedelem is. A piac pedig gyakorlatilag gyorsabban fejlődik, mint a szabályozás, környezet, mint az érdekképviseleti struktúrák, és ennek eredményeképpen ma egy ilyen széttöredezett rendszert észleltünk, ahol a piac is külön beszél, a hatóság is külön reagál, és nagyon sok hiányos információ van, ami nem azt jelenti, hogy konfliktus van, hanem azt jelenti, hogy koordinációs hiány állt be. Ezért gondoljuk azt, hogy itt a piacon vannak egyébként az online kereskedelemmel foglalkozó szervezetek, szövetségek. Ezek a szövetségek általában részterületeket fednek le, és nincs ilyen teljes ökoszisztéma logika. Azt gondoljuk, hogy a VOSZ abszolút alkalmas arra, hogy egy legitim kormányzati partnerként, egy gazdaságpolitikai horizontban gondolkodva, nem bizonyos szűk szektor érdekeiket képviselve, képes legyen arra, hogy nem hatóságként, nem piac felügyeletként, nem jogszabályalkotóként és nem konkurenciában más szervezetekkel megpróbálja integrálni a digitális tranzakciós piac ökoszisztémáját, meg kell védeni a magyar fogyasztókat, és a hazai magyar webshopokat és online kereskedőket kell támogatni. Nem beszélve arról, hogy az sem tűnik egy korrekt megoldásnak, hogy a hazai piacon működő online kereskedők azok fizetnek adót, miközben a főleg harmadik országból érkezőit, elsősorban a kínai szállítókra gondolunk, azért ez hordoz némi kihívást, és azt gondoljuk, hogy egy digitális platform minősítés akár pozitív, akár negatív irányban mindenféleképpen segíti a fogyasztókat, hogy el tudja dönteni azt, hogy erről merjen-e rendelni, vagy nem merjen rendelni. Pont a múlt héten volt egy nagyon komoly akcióterv kidolgozása a franciák és a csehek, illetve a románoknak a kezdeményezésére, ahol pont a kínai platformoknak a térnyerését és nem legitim működését szeretné mindenki valamilyen módon keretek közé szabni.
Az önök elképzelése szerint majd lesz egy úgynevezett digitális platform, minősítés, ami segít eligazodni akár a fogyasztóknak is abban, hogy melyik digitális platform megbízható.
Ugye a VOSZ-nak vannak különböző szakmai területei, és van egy kereskedelmi tagozat is, és a kereskedelmi tagozaton belül jött létre ez a digitális kereskedelmi és tranzakciós ökoszisztéma. Attól ilyen bonyolult a neve, mert mindenkit bele akartunk tenni, hogy senki ne érezze magát kiszorítva. Ugye most megy a nagy DPD balhé, nem lehet őket elérni, nem tudjuk, hogy hol az ajándék, amit keresünk, nincs rendes ügyfélszolgálat, és én azt gondolom, hogy nekünk nem feladatunk ugyan a büntetés, de az, hogy feljük a figyelmet arra, hogy ilyeneket igenis kezelni kell, még az is most fölmerült, hogy egyfajta ilyen online kereskedelmi infópontot, vagy talán mondhatjuk azt, hogy egy ilyen helpdesket, egy ilyen incidens kezelő helpdesket létrehozni, pontosan azért, mert az nem járja, hogy nem lehet sehol se bejelenteni azt, hogy mi a problémám, nem segít az égvilágon senki. A mostani kereskedelmi törvény nem tartalmazza például a digitális térre való utalásokat, hanem alapvetően egy offline logikára épül, tehát ezeket a fogalmi hiányokat, hogy létezik olyan, hogy online kereskedelem, ezeket bele kéne emelni, és az uniós szabályozásokkal pedig abszolút összhangba kell hozni. Tehát a legfontosabb talán az, hogy ne a vevőnek kelljen otthon bogarásznia, hogy ez most egy jó oldal, vagy rossz oldal, megbízható, vagy nem megbízható.
Mikorra lesz az ön álláspontja szerint kész egy ilyen nyilvántartás?
Tavaszig szeretnénk ezeket a kereteket megalkotni, etikai kódex, kereskedelmi törvénymódosítás, megkezdeni ennek a bizonyos adatalapú pozitív-negatív listának a létrehozását, létrehozni ezt az incidens központot. Van egy komoly kormányzati szándék.
Krisán Lászlót, a VOSZ társelnökét, kereskedelmi tagozatának elnökét hallották. Intenzíven foglalkozik a gazdasági versenyhivatal a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok mutatkoztak, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, és indokolt esetben versenyjogi eszköztárát is beveti, mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Horváth Bálinttal Sipos Ildikó készített interjút.
Az elmúlt időszakban a Nemzeti Versenyhatósághoz is egyre több fogyasztói jelzés érkezett a csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban. A gazdasági versenyhivatal minden hozzáérkező panaszt bejelentést kivizsgál, és indokolt esetben eljárást is indít. Abban az esetben, ha konkrét ügyben nem járhat el, tehát valamilyen egyedi fogyasztóvédelmi panaszról van szó, akkor átadja ezt az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak. Tehát a gazdasági versenyhivatal is érzékelte a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés és fogadásban fennálló nehézségeket a karácsony előtti időszakban, és törekszik megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.
Mit tud tenni egy fogyasztó, hogyha éppen most van abban a helyzetben, hogy rendelt valamit, de nem érkezett meg a csomagja, nem éri el a webáruházat, vagy nem éri el a csomagküldő szolgálatot, akkor mit tud tenni?
Hát első körben a fogyasztóknak természetesen minden esetben a szolgáltatóval, tehát az érintett webáruházzal, vagy a csomagküldő szolgáltató céggel érdemes felvennék a kapcsolatot. Hogyha ez nem megvalósítható, vagy ez valamilyen akadályokba ütközik, akkor a kormányhivatalok, a vármegyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatóságához kell fordulniuk, és ott kell jelezniük ezt a problémát, hiszen ezekben az ügyekben a vármegyei kormányhivatalok illetékesek eljárni. A gazdasági versenyhivatal is egyébként keresi a megoldást erre a problémára. A Nemzeti Versenyhatóságnak az a célja, hogy feltérképezze a csomagküldés területén jelentkező problémákat és megoldásokat javasoljon azok kiküszöbölésére. A Nemzeti Versenyhatóság tehát vizsgálja a piaci zavarok mögött meghúzódó okokat, illetve ezek fogyasztókra gyakorolt hatását, és jogsértés gyanúja esetén nagyon határozottan beavatkozik a piaci folyamatokba. Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, ami akár 30 nap alatt is meg tud valósulni, illetve a szankcionálása, az akár súlyos szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárásoknak a megindítása. A GVH-nak az a célja, hogy megvizsgálja azt, hogy ezeket a zavarokat, ezeket különböző piaci folyamatok, az egyes piaci szereplőknek esetleges piaci magatartása okozza-e, és húzódhatnak-e háttérben olyan strukturális vagy a versenyjogot érintő problémák, amelyek hozzájárultak ezekhez a különböző zavarokhoz. De a gazdasági versenyhivatal ezúton is nagyon határozottan felhívja az érintett piaci szereplők figyelmét a vonatkozó versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre és az ügyfél tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására. Ezekre is nagyon szigorúan figyelnek a hatóságok, mind a gazdasági versenyhivatal, mind pedig az egyedi ügyekben illetékes vármegyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatóságai.
De hogy látja a GVH, hogy most van-e szükség bármiféle fogyasztóvédelmi intézkedésre, vagy egy gyorsított ágazati vizsgálatra?
Jelenleg ugye több hatóság is vizsgálja most a helyzetet, talán az a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatók, ezek zavartalanul tudjanak működni ebben az időszakban, tehát a hatóságoknak is különböző vizsgálatai ne terheljék az ügymenetüket, hiszen az még tovább lassítaná az ügyek kezelését, vagy akár a csomagok kézbesítését is. Természetesen meg kell vizsgálni azokat a konkrét ügyeket, amelyek most kiderültek, vagy a konkrét jelenségeket is általában vizsgálni kell. Annyiban az a legfontosabb, hogy lehetőleg minden csomag célba érjen. Tehát ez az elsődleges cél, de természetesen le kell vonni majd ezekből a jelenségekből a tanulságokat, és a különböző hatóságok, mint a GVH, egyrészt esetleges vizsgálatai, az, hogy feltérképezzük az adott piaci jelenségeket, illetve a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi eljárásai mind-mind rávilágítanak majd ezeknek a problémáknak a gyökerére, és így majd aztán a jövőre vonatkozóan lehet orvosolni ezeket a problémákat, hogy máskor legközelebb ne vagy kevesebb mértékben forduljanak elő ezek a problémák.
A gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, Horváth Bálintot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egy-egy kirívó esettől eltekintve pozitív tapasztalatokat hozott a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés második szakasza, amely során élő halkereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldolgozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára. Felkai Beátával Kalapos Mihály készített interjút.
A Nébiknek a téli szezonális ellenőrzése idén egy minden eddiginél nagyobb merítésű szezonális ellenőrzés, november 3-tól december 31-ig tart. Az első etapon túl vagyunk már, annak az eredményeit már kommunikáltuk november végén, most pedig a második etapnak a végénél járunk. Vannak természetesen még olyan vizsgálataink, amik december 31-ig tartanak. Amikről pedig most lett eredményünk, az a vadfeldolgozó létesítményeknek a vizsgálata, halászati termékek előállítása, ehhez kapcsolódóan az élő halárusítás, de alkoholos italokat, illetve őstermelőket is ellenőriztünk.
Mennyire sok szabálytalanságot tapasztaltak?
Összességében az eddigiek alapján egy kedvező képet látunk, és egy egészen javuló tendenciát. Volt olyan eset, ami kiugrónak minősült. Vadfeldolgozó esetében összesen 5 megyében egy-egy helyszínen vizsgálódtak az ellenőreink, és volt egy olyon létesítmény, ahol sem nyomonkövetés, sem húsvizsgálat nem történt. Itt több mint 27 tételt kellett kivonni a forgalomból, több mint 3 tonnányi élelmiszert, sőt termék visszahívásra is került sor ebben az esetben, de a többi létesítmény ebben a körben teljesen jó volt, vagy a halászati termékeknél sem okozott semmi problémát.
Mi volt a helyzet a sörös, illetve boros termékeknél?
A forralt borokat, alkoholos italokat, karácsonyi puncsokat vizsgáltuk a különböző vásárokban. Ez az, ami ebben a hónapban kezdődött, és még december 31-ig tart majd. Itt eddig 13 vármegyében több mint 36 létesítményben voltak a kollégák, mind a Nébik, mind pedig a kormányhivatali kollégák járnak ezekre az ellenőrzésekre. És ami pozitív tapasztalat volt, hogy higiéniai szempontból is megfelelőek voltak a létesítmények. Összesen 2 olyan eset volt, ahol valamilyen apró higiéniai hiányosságot megállapítottunk, illetve ugye nem csak magát a létesítményt vizsgáltuk, meg a létesítményben dolgozók egészségügyi kiskönyvvel való ellátását, hanem magukat a tételeket is. 43 alkoholos italnál végezték el a kollégák a helyszínen a nyomonkövetési dokumentációs ellenőrzést, és ezek a termékek bekerültek a laboratóriumba is. Amit eddig tapasztaltunk, az minden rendben volt, de a laboratóriumi vizsgálatok azok még zajlanak.
És mit ellenőriznek még?
Ami még továbbra is szeretnénk vizsgálni, ezek a forralt bor, karácsonyi puncs, alkoholos italok a vásárokban. Az élőhal értékesítés is továbbra is fókuszban van, az őstermelőknek a vizsgálata is, illetve ezzel párhuzamosan zajlik, csak még ott nincsenek meg az eredményeink, vejglik és különböző karácsonyhoz kapcsolódó édességeknek a vizsgálata. Itt szintén laboratóriumi vizsgálat is van, mert vejglik és mágtöltelék esetében is vizsgáljuk azt, hogy megfelelően nincs-e növényvédőszer maradék, nincs-e valami idegen anyag benne. Ez még folyamatban, reméljük, hogy hamarosan ennek is lesz eredménye.
Felkai Beátát az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Még tavaly nyáron szigorították itthon a befektetési arannyal való kereskedelmet, idéntől pedig várhatóan emelkedni fog a bírság összege is, ha egy nemesfém kereskedő nem tartja be a szabályokat. A szigorítás a befektetőket is védi, mondta az Inforádiónak a Magyar Aranykereskedők Szövetségének elnöke, a Conclude befektetési ZRT vezérigazgatója. Juhász Gergellyel Sipos Ildikó beszélt.
A kereskedelmi törvénynek a módosítása formájában történt, megoda tették be a befektetési arany kereskedelmnek a szabályozását, és átirányították másik felügyelet alá ezeket a kereskedőket, tehát nyilván a mi cégünk is akkor átkerül a úgynevezett STFH szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága alá. Még most egy újabb törvénycsomagot jóváhagytak decemberben, hogy még egyszer módosítva lett a kereskedelmi törvény, és az egész csomag fogja szabályozni, vagy újra szabályozni a magyarországi befektetési aranykereskedelmet. Valószínű az lett a jogalkotó célja ezzel, hogy tisztítsák a piacot, jóval szigorúbb feltételekkel lehet engedélyt szerezni erre a tevékenységre. Kicsit elmozdulunk egy, hát nem azt mondom, ez túlzás lenne, hogy egy befektetési szolgáltató irányba, de minden esetre nem egy sima kereskedőként tekintenek innentől kezdve az aranykereskedőkre, hanem sokkal szigorúbb tőke feltételek lesznek, úgy gondolom személyi, tárgyi, technikai feltételek is lesznek, nyilván tevékenységkörtől függően, és sokkal magasabb lesz a belépési küszöb erre a piacra. És joga lesz a STFH-nak lekapcsolni bizonyos websájtokat, amiknek nincsen Magyarországon telephelyük, és úgy forgalmaznak Magyarországra irányuló akár csomagküldést, akár más jellegű arannyal kapcsolatos tevékenységet. Mi azt szeretnénk elkerülni, hogy a magyar kereskedők esetleg hátrányba kerüljenek a külföldi kereskedőkkel szembe. Ezért létrehoztunk egy szövetséget. Ez a szövetség most készül arra, hogy egy egyeztetésen vegyen részt a megfelelő hatóságokkal, hogy átbeszéljük azt, hogy milyen tevékenységekhez, milyen szabályozás járul konkrétan. Tehát ez még csak egy keretet ad meg ez a törvény.
Egyébként hogy legyek piaci szereplőként, hogy szükség van arra, hogy védjék azokat a nemes fémkereskedőket, akik tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytatnak azokkal szemben, akik nem, vagy védjék a lakosságot, a potenciális befektetőket?
Mind a kettőre vonatkozik, tehát elvileg a szándék ugye az ez, hogy azokat a cégeket, vagy lehet, hogy nem is cég, csak nyit valaki egy boltot, mindenféléket hirdet, hogy ilyen magas áron vásárol vissza, meg ezt, meg azt kínál, bemegy a boltba valaki, és akkor hát aztán végül is átverik. Ezeket ki szeretnék szűrni. Ez teljesen jó, és szerintem ennek van is értelme, mert azért látjuk, hogy azért vannak ilyen dolgok is, piramis játékok, tehát azért időről időre felbukkannak. Nyilván ezeket mindet ki kell szűrni, hogy egy sokkal befektető, barátabb vagy biztonságosabb legyen ez az egész tevékenység, ez támogatandó, és nyilván a kereskedőknek pedig van egy félelmük, hogy nehogy túlszabályozásba essünk, és az eddigi tevékenységeket ne tudjuk folytatni, vagy pedig hát azok az innovációk, amiket be kéne hozni külföldre, amik jönnek, azokat próbáljuk mi is adaptálni, illetve amit nagyon szeretnénk még elérni, hogy egy kedvező adó jogszabályokat kellene kialakítani, mert ha csak egy kicsit nyugatra megyünk tőlünk, akkor egyetlen egyet mondanék, hogy ha valaki éven túl tartja az aranybefektetését, akkor nem kell SZI-t fizessen. Tehát ezt be kéne hozni Magyarországra, mert akkor növelni a fizikai aranybefektetés súlyát az aranybefektetésen belül. Fontos lenne az országnak is, hogy egyébként a befektetők azok ne csak papír aranyba fektessenek, aminek van valahol egy fedezete, nem tudom, Amerikában, vagy valamilyen ígérvénye valahol a világ valamelyik részén, hanem konkrét fizikai aranyba tudjanak fektetni, mert egy kézzel fogható vagyon, és hát ugye látjuk, hogy azért ezek az adóssághalmok, ezek növekednek, és nem mindegy, hogy ha esetleg globális devizaválság alakulnak ki, akkor a befektetők kezébe konkrét fizikai arany van, vagy pedig hát valamilyen papír alapú ígérvény.
Juhász Gergelyt, a Magyar Aranykereskedők Szövetségének elnökét, a Conclude Befektetési ZRT vezérigazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Sokan ingatlan ügynök segítségét veszik igénybe akkor, amikor ingatlant választanak. Ilyenkor sokszor történik olyan pénzátadás, amely jogilag nehezen kategorizálható, mondta az Inforádiónak Széchenyi Nagy Kristóf, budaörsi közjegyző.
Mikor és hogy lehet eljutni végre oda, hogy tudjunk foglalót vagy előleget adni? És mi döntse el, hogy melyiket adjuk?
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye nagyon sokan ingatlan ügynök segítségét veszik igénybe akkor, amikor ingatlant választanak ki. És itt sok esetben történik olyan pénzátadás, ami adott esetben polgári jogilag nehezebben kategorizálható, illetve a felek nem igazán tudják, hogy ez most foglalónak minősül-e vagy sem. A foglalóról azt kell tudni, hogy ez úgynevezett szerződés biztosító mellékkötelezettség, ami azt jelenti, hogy senki nem azért köt adásvételi szerződést, hogy foglalózzon, de a foglaló viszont azért kell, hogy ezzel megerősítse azt a szándékot, hogy ő tényleg meg akarja venni ezt az ingatlant, és utóbb nem táncol ki az ügyletből. Na most amiatt, hogy ez egy szerződés biztosító mellékkötelezettség, a bírói gyakorlat és a PTK megköveteli, hogy szerződés is legyen hozzá. Tehát úgy jogilag foglalót én nem tudok átadni, hogy nincs szerződés, és nagyon fontos, az ingatlanadásvételi szerződés az mindig írásba foglalás igényel, tehát az, hogy mi szóban megállapodtunk, hogy majd megveszem, ez egy érvénytelen ügylet lesz. Tehát ahhoz, hogy ez érvényesen foglalóként tudjon működni, vagy már maga az ingatlan adásvételi szerződés aláírása, vagy legalább egy arra vonatkozó előszerződésnek az aláírása kell. Viszont az előszerződés az a szabály vonatkozik, hogy abban az összes olyan lényeges elemnek benne kell lennie, amiből a szerződés majd létrehozható, hiszen hogyha az előszerződés valaki nem teljesíti, akkor a bíróság az előszerződés alapján hozza létre a felek között a szerződést. Tehát ilyen értelemben a készpénzben adok 500 000 forintot, ebből nem lesz új papír nélkül, ebből nem lesz sose foglaló. A foglalónak az a funkciója, mint mondtam, hogy ugye ez a szerződés kötési, illetve a szerződés teljesítési szándékot erősítse. Itt ugye az a szabály, hogy ha a vevő hibájából, vagy az ő felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg az ügylet, valamilyen szempontból ő mondjuk nem fizeti ki a vételárat, ő eláll az ügylettől olyanokból, amilyen nem a másik fél a felelős, ebben az esetben a foglaló az eladónál marad, tehát ő ezzel gazdagodik. Abban az esetben, hogyha az eladó hibájából hiúsul meg az ügylet, ilyen is van, tehát én láttam már olyat, hogy annyira emelkedtek a, talált egy jobb vevőt. Tehát megállapodtak 70 millió forintba, letett a vevő 7 millió forint foglalót, majd jött valaki, aki azt mondta, hogy 90 millióért megveszi. Ugye a 7x2 az 14, még 6 millió forintot még nyert ezen a dolgon az eladó. Tehát ilyen értelemben ott is előfordulhat, hogy végül az eladó táncol ki az ügyletből. Ilyenkor ugye az eladónak a foglaló kétszeresét kell visszaadnia. Tehát ennek ez a funkciója, de adott esetben, hogyha nagyon alacsonyra van belőve, akkor az valójában nem fogja betölteni a rendeltetését, mert akkor ennek igazi visszatartó ereje nincs. Ha nagyon magasra van belőve, akkor pedig azért, hogyha utóbb tényleg olyan dolog történik, például a vevő önhibáján kívül egyik banktól se kap hitelt, akkor viszont nagyon nagy pénzektől tud elesni. Tehát általában a gyakorlat körülbelül a 10%-os mértéket szokta alkalmazni. Ez már akkora összeg, hogy azért valószínűleg mindenkinél érezhető veszteséget jelent, hogyha ezt elbukja, de még nem olyan hatalmas összeg, hogy aztán valaki teljesen a padlóra küldje.
Ha minden rendben megy, megvan a banki hitel, megtörtént a pénz átadása, kell-e bárhogyan kikötni azt, hogy mikor költözünk, az eladó mikor költözik ki?
Mindenképpen szükséges, de az az igazság, hogy ugye a bankok nem is hiteleznek anélkül, hogy ez világosan ne lenne leírva a szerződésbe. Tehát ugye ezt nagyon fontos tudni, hogyha valaki hitelre vásárol, akkor azért az egész folyamat úgy történik, hogy a bank mindent akar látni, minden szerződést szeretne látni, adott esetben mindenféle sillabuszok is elérhetőek a banki honlapokon, hogy ők milyen kötelező tartalmi elemeket várnak el a szerződésbe, vagy milyen olyan kikötéseket, amik az ő speciális igények, például a hitelfolyósítás után már senki ne állhasson el az ügylettől, meg ilyenekre kell gondolni. De nagyon fontos, hogy ugye a adásvételi szerződés az vagy ügyvédi magánokiratba, vagy közjegyzőkiratba kell foglalni. Tehát említettem az írásbeliséget, ez pusztán egy érvényességi kellék, de ettől még nem lesz a földhivatalba bejegyezhető. Ahhoz, hogy a földhivatalba az adásvétel bejegyezhető legyen, ahhoz szükséges az is, hogy jogi szakember készítse ezt az adásvételi szerződést, tehát közjegyző vagy ügyvéd.
Abban az esetben jobb az mindenkinek a végén, hogyha jogi szakember csinálta, mert minél inkább jogi szakember csinálja, annál kevesebb lesz a vita utána.
Általában így szokott lenni, de itt mondom, itt a törvény nem bízza a felekre ezt, hogy ezt maguktól lássák be, hanem itt gyakorlatilag több mint 20 éve Magyarországon kötelező a minősített okiratban történő adásvételi szerződés megkötés. Tehát ez mindenképpen fontos. Itt ugye a közjegyző okirat az annyiban tud többet, hogy például, hogyha meghatározott időpontban ki kéne ürítenie az eladónak az ingatlant, akkor vele szemben végrehajtási kényszer alkalmazható a közjegyző okirat alapján. Hogyha ködbért kötnek, ez egy nagyon fontos dolog, ködbért kötnek ki arra, hogy mondjuk március 1-ig legyen átadva az ingatlan birtoka, De mondjuk az csak május 1-én valósul meg, mert az eladó nem tudott hova költözni addig. Ugye a kötvényt azért is kötjük ki, mert adott esetben mondjuk valaki bérleményből költözik oda, és ugye neki onnantól kezdve kézzelfogható kára keletkezik, hogy már mindent kifizetett, de még mindig kell bérelni a másik ingatlant, mert nem tud beköltözni, mert az eladó nem költözött még ki. Tehát itt nagyon fontos, ez a kötbér is végrehajtható. A másik irányból nézve az egyes vételárrészek végrehajthatóak lesznek, hogyha a vevő nem akar végül teljesíteni, mert ő talált egy szebb lakást. Tehát ilyen értelemben közokiratba foglalt adásvételi szerződésnek mindenképpen vannak ilyen plusz előnyei.
Széchenyi Nagy Kristóf budaörsi közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.